Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 9. előadásán itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában és a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Gyimóti Tibor Tatán született 1953-ban. A József Attila Tudományegyetem természettudományi karán szerzett programozó matematikus, majd programtervező matematikus diplomát. Attribútum nyelvtanok és alkalmazásaik címmel summa cum laude minősítéssel kapott a JATÉN egyetemi doktori címet 1984-ben. 1996-ban PhD, majd 2008-ban MTA doktori fokozatot szerzett. A Kalmár László által vezetett MTA automata elméleti tanszéki kutatócsoportnál kezdett el dolgozni 1975-ben. A kutatócsoport 1996. január 1-től kezdődően MTA JATE mesterséges intelligencia tanszéki kutatócsoport névvel folytatta működését. 2003-tól a Szegedi Tudományegyetem informatikai tanszékcsoportnál tanszékvezető egyetemi docensként, majd 2010-től tanszékvezető egyetemi tanárként dolgozik. Kutatási munkája első eredményeként kollégáival közösen létrehoztak egy általános célú, attribútum nyelvtan alapú fordítóprogram írórendszert, majd programok függőségi viszonyainak vizsgálata, programszeletelési algoritmusok kidolgozása, illetve szoftver karbantartás jelentette a fő kutatási területét. Irányításával kidolgozásra került egy szoftverkarbantartást támogató módszertan és keretrendszer, ami nemzetközileg is ismerté vált, akadémiai környezetből több mint 1000-en töltötték le, és jelentős ipari alkalmazások is készültek. Több mint 50 rangos nemzetközi konferencia programbizottságának volt tagja, és 4 alkalommal nemzetközi programbizottság elnöke. A tudományos munka mellett aktívan részt vesz nemzetközi és hazai szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kutatásfejlesztési projektek irányításában. Vezető szerepet vállalt a délalföldi szoftveripari klaszter létrehozásában. Kalmár díjat kapott 1997-ben, Széchenyi professzori ösztöndíjas volt 1998-tól 2002-ig. Felkérem Gyimóti Tibor professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, néhány évvel ezelőtt, lehetett, hogy öt is, akkor még Minden Tudás Egyetemének hívták ezt az alkalmat. Tartottam egy előadást, és azt ecseteltem, hogy a létező szoftvereinknek a minősége, üzemelő szoftverek minősége nem valami jó, sőt mondhatnánk rossz. És hát az a helyzet, hogy azt kell mondanom, hogy azóta ez a helyzet nem is sokat javult, sőt, inkább romlott. Tehát a mai alkalommal arról fogok beszélni, hogy kezdem azzal, hogy a szoftver is öregszik. Ugye ez egy elég meglepő állítás. Van olyan elképzelésünk, hogy a szoftvert, ha egyszer megírjuk, tisztességesen leteszteljük, akkor utána az az idők végezetéig egy jó minőségben fog dolgozni, és nem lesz vele probléma. A másik dolog az, hogy a jelenlevők közül nem biztos, hogy olyan sokan informatikusok, tehát azt mondják, hogy öregszik a szoftver, és esetleg problémák jelentkeznek. Legyen ez a gondja a szoftverfejlesztőknek, az informatikusoknak, mi közöm nekem hozzá. Az élet nem ennyire egyszerű. Ha manapság bekapcsolunk egy telefont, ugye akkor rögtön egy szoftverrel teremtünk kapcsolatot. Ha bekapcsoljuk a tévét, akkor is egy szoftver válaszol. Ha oda megyünk a hűtőszekrény, akkor is lehet, hogy egy szoftverrel létesítünk kapcsolatot. Tehát bárhol az életünkben egy probléma jelentkezik a szoftverrel, az minimum egy kényelmetlenséget okozhat számunkra a mindennapi életünkben, de sokszor ez még súlyosabb problémákhoz vezet. Velem már kétszer is előfordult, hogy külföldi utamon repülőre szálltunk, kigördültünk a, a főszálló pályára, és akkor várakoztunk, és egyszer csak bejelentették, hogy sajnos nem tudunk elindulni, mert a repülőt irányító szoftver meghibásodott, és akkor még ott poénkodtuk, hogy azért jó, hogy csak az hibásodott meg, és nem a repülőnek a szoftver, és lezuhantunk volna. Szóval látjuk azt, hogy a szoftvereknek a hibáit, tehát az, hogy előregszik, rossz minőségű válik egy szoftver, az nagyon sok problémát jelenthet számunkra minden nap életünkben. Gondoljunk csak azt, hogy az autók. Most ha rálépünk egy autónak a fékére, akkor megint csak egy szoftverrel kezdünk el beszélgetni, hogy komolyan ráléptünk arra a fékre. Tehát itt olyan problémák jelentkeznek, hogy ha nem jó minőségű a szoftver, és a minőségen ne gondoljanak most valami nagyon egzotikus dologra, ha hibák jelentkeznek a működő szoftverbe, az kényelmetlenséget, problémákat és tragédiákat okozhat. Tehát azért kell ezzel a problémával foglalkoznunk, mert ugye a szoftverek a minden nap életünkbe belopakodtak, tehát ezeknek a hibáknak az okával foglalkozni kellene. Miért válnak hibásá a szoftverek? Azt mondjuk, hogy az öregedés oka a folyamatos változás. Tehát az igaz lenne, hogyha megcsinálunk egy szoftvert, és jó minőségben átadjuk, és soha nem nyúlnánk hozzá, nagy valószínűséggel nem jönnének problémák. De ezt nem tehetjük meg. A üzemelő szoftvereket általában folyamatosan változtatnunk kell. Arra gondoljanak arra, hogy bejön mondjuk egy új jogszabály, egy új platformra kell őket átmozgatnunk, az új követelmények felmérése miatt muszáj megváltoztatnunk. És tehát a változtatás kezelése, hatékony kezelése, ez a kulcs probléma. Mutatok egy ábrát, ha jól emlékszem, ezt 5 évvel ezelőtt is föltettem, és akkor is azt mondtam, hogy ezt az ábrát, nem ezt majd mindjárt jön, tehát ezt az ábrát komolyan kell venni, mert ha nem veszük komolyan, akkor abból nagy baj lehet. És mi is ez az ábra? Tehát ez az X-tengeren ott van az idő, a Y-tengeren pedig ott van a hiba gyakoriság, és ugye azt várnánk el egy szoftvertől, ez az idealizált görbe, hogy az úgy működjön, hogy kezdetben megengedünk neki, hogy sok hiba lesz. Tehát amikor írjuk a szoftvert, legyen sok hiba. Igen, ám, de utána szépen teszteljük, javítjuk a minőségét, és aztán utána az az elképzelésünk, hogy utána már szépen egy nagyon alacsony hiba gyakorisággal működő szoftver kapunk. Sajnos az élet nem ennyire egyszerű, ugyanis a változtatások hatására a hibák száma megugrik, aztán utána próbáljuk megint lejjebb vinni, de a folyamatos változtatások hatására egyre romlik a rendszerünknek a minősége, minden egyes változtatás egyre több hiba kerül bele a rendszerbe, és azt veszük észre, hogy a változtatások következtében egy-egy kis változtatás is nagyon-nagyon sok hibát be tud hozni a szoftver. Nagyon sok időbe telik, nagyon sok költségbe telik, amíg olyan minőségre, elfogadható minőségre tudjuk hozni. Tehát ez lesz a valós görbéje a hiba gyakoriságnak egy üzemelő szoftvernél. És ugye ettől még sajnos durvább dolog is, tehát gyakorlatilag az, hogy egy idő után itt ez a görbe nagyon meredeken megugorhat. Tehát annyira egy kis változtatás hatására is olyan sok hiba keletkezhet, hogy egész egyszerűen kezelhetetlenné válik a rendszer. Tehát itt amit tudunk csinálni az, hogy megpróbálunk olyan technológiákat alkalmazni, amely segítségével ezt a görbét, tehát ezt a növekvő görbétnek a romlása, minőségi romlásának az ütemét megpróbáljuk lassítani. Per pillanat ez az egyetlen, amit tudunk tenni. Tehát nincsen olyan csodafegyver, amelyre azt mondanánk, hogy egy hibamentes szoftver tudnánk csinálni, nincs olyan csodafegyverünk, amely a változások következtében okozott minőségi romlást egy csapásra meg tudnánk szüntetni. Amit tudunk tenni az, hogy megpróbáljuk ezt a minőségi romlást csökkenteni. És a mostani előadásban én tulajdonképpen arról fogok beszélni, hogy milyen technikák, milyen módszerek vannak a kezünkben azzal, arra, hogy ezeket ezt a gyors minőségi romlást valamilyen módon lelassítsuk. Tehát lényegében az, hogy az öregedési folyamatot valamilyen módon egy kicsit lassítsuk, tehát egy kicsit fittebb szoftvereket állítsunk elő a gyakorlatban üzemelő szoftvereknél. Jó, van egy nagyon híres, legendás alakja a szoftverfejlesztésnek, Tom DeMarco. Ő mondta azt, hogy tulajdonképpen, amikor az ember egy üzemelő szoftverben változtat, az valami hasonló kockázatot jelent, mint hogy az ember egy keringőre kér fel egy grizzly medvét, ami hát ugye nem bizonyos kockázatokat rejt magában, de sajnos az a helyzet, hogy ezt a kockázatot be kell vállalnunk, tehát muszáj változtatnunk, nem tudjuk elkerülni ezt a kockázatot, amit tenni tudunk az az, hogy megpróbáljuk valamilyen módon fölkészülni arra, erre a nem túl veszélytelen táncra, és nézzük, hogy tudunk ezzel foglalkozni. Tehát mi is ugye azt állítjuk, hogy a minőségi romlásnak a fő oka a változás. De mi, az a, mit okoz a változás? A változásnak az alapvető problémája, hogy elromlik a szoftvernek az architektúrája. Na most mondtam valamit, ugye mi az, hogy a szoftvernek az architektúrája? Hát azt kell mondani, hogy ugye nem csak informatikus ülnek ebbe a terembe, tehát a szoftvernek, mint egy épületnek is van egy szerkezete. Tehát a szoftver, az ugye általában úgy gondolunk a szoftverre, hogy a programsoroknak az összessége, de egy igazán jól megtervezett szoftverben, ugyanúgy, mint egy háznak vagy egy városnak, van egy architektúra. Most nem kell nagyon túl bonyolult dologra gondolni. Az architektúra az lényegében annyit jelent, hogy megvannak a jól elkülöníthető modulok, és a modulok közötti kapcsolatok. Tehát modulok közötti kapcsolatok. Lényegében ez tekinthető egy rendszernek a szoftver architektúrájának. Ha ez jól meg van tervezve, jól karbantartva, akkor sokkal átláthatóvá válik. Egy nagyon bonyolult programnak a szerkezetét is kezelhető. Viszont a folyamatos, gyors változtatások hatására általában az történik, hogy az architektúra elromlik. Tehát az egyes modulok közötti kapcsolatok nagyon-nagyon sűrűvé válnak, a modulhatárok elmosódnak, és egy idő után nem is tudunk ráismerni az eredetileg jól megtervezett architektúrára. Ugye azt mondtam, hogy a modulok közötti kapcsolatok megnő. Ez az egyik legnagyobb probléma a kapcsolatoknak a számának a megnövekedése. Tehát ez a mai, és ez nem csak a szoftveré, az általában nagyon-nagyon sok helyen jelent az probléma, hogy nagyon összesűrűsödött a világ, és ugye ezzel nagyon-nagyon sérülékenyé válik. Tehát a modulok közötti, az egyes komponensek közötti kapcsolatok nagyon sűrűek, egyetlen egy kis változtatás, ugye el tudjuk képzelni, nagyon sok helyen keletkezik a hatása. Tehát az, hogy indokolatlanul létrejönnek kapcsolatok, az egy nagyon-nagyon komoly problémát jelent a szoftver világában. És úgy gondolom, nem csak a szoftver világában. Felesleges kódrészletek jönnek létre a szoftverbe. Hogy jönnek felesleges kódrészletekbe? Hát ez be kell vallani, hogy ebbe azért a lusta programozóknak van szerepe. Ugyanis, vannak itt programozók, hát akkor most ne figyeljenek ide, de lényegében azért, amikor a programozók programot készítenek, és azt mondják, itt egy rendszer, és abban a rendszer be kell tennünk valami új funkcionalitást, akkor nagyon-nagyon sokszor úgy programoznak a kódolók, hogy megnézik, aha, ott azon a részen már volt valami hasonló, akkor fogom magam copy-paste, kiveszem, átteszem, egy kicsit hekkelek rajta, és kész az új változat, meg kell csinálnom. Nem törődök azzal, hogy amit oda tettem, tehát az új, annak a 80-90%-át nem kellene oda Isten igazából, tehát semmire nem használom, oda tettem, és ennek hatására létrejönnek olyan kódrészletek a programban, a nagy rendszeremben, aminek semmi közelemben a valódi működéshez. Tulajdonképpen úgy mondjuk, hogy halott kódok, mert az igazi rendszer működéséhez nincsen köze, és ugye általában ezeket a halott kódrészleteket nem is tartjuk karba, tehát mint egy taposó akták ott vannak a szoftverbe, és majd egyszer csak berobbannak. Nagyon-nagyon sok esetben berobbannak ezek a halott kódok. Ez ugye ez a copy-paste programozásnak a következménye. Hogy veszi észre a felhasználó, hogy öregszik a szoftvere? Erre mondok önöknek, ez a fejlesztői platformok használata kritikusan lelassul. Erre mondok önöknek egy példát, ezelőtt 5-6 évvel egy nagy-nagy mobil céghez, egy nagyon-nagy-nagy mobil céghez meghívtak bennünket, hogy nézzük meg a fejlesztői platformot. Mi is ez a fejlesztői platform? Tehát úgy képzeljenek el, hogy mondjuk mobiltelefonban ugye el tudják képzelni, hogy az egy nagyon bonyolult szoftver, nagyon bonyolult program fut az önök szoftverébe, és ugye azt is tudják, hogy ezek a mobil gyártók nem egy készülékgyártó, tehát nagyon-nagyon sok készüléket gyártanak, és ezeknek a készüléknek a programkódját nem azt csinálják, hogy minden egyes alkalommal újraírják a kezdetektől, hanem van egy nagy-nagy szoftver platformjuk, és abban a szoftver platformban mindig próbálnak csinálni egy új változatot az aktuális mobiltelefonban. És ott volt a feladatunk, hogy nézzük meg egy ilyen nagy-nagy mobil platformnak a minőségét, tehát az, hogy milyen ennek a szoftvernek a minősége, megvizsgáltuk, és hát azt mondtuk, hogy azért tartós tejet már nem kellene venni. Szóval, tehát láttuk azt, hogy már most egy elnézést itt szólt, tehát annyira bonyolultá vált ez a fejlesztői platform, hogy borzasztóan nehéz volt egy újabb funkcionalitást bevezetni ebbe a rendszerbe. Nem nagyon akartak hinni nekünk, de aztán utána az idő az igazolta, hogy komoly problémák vannak ezek a fejlesztői platformok. A változtatások költsége növekszik. Ugye azt mondjuk, hogy még egyszer, ha elromlik egy rendszernek az architektúrája, nagyon-nagyon sok keszekusza kapcsolat jön létre, egy-egy változtatásának a hatását végigvinni a rendszeren borzasztóan nehéz. Egy ilyen rendszert üzemeltető IT vezetőnek, infoni vezetőnek az élete borzasztóan nehéz. Általában azt szokta, hogy kerüli a főnökét, mert ugye reggel, mondjuk rosszul alszik a főnök, és oda jön reggel, hogy hű, kitaláltam valami nagyon jó ötletet mondjuk egy banknál, valami új konstrukciót, amit be kellene vezetni, és amit gyorsan csináljátok meg, hogy leelőzzük vele a konkurenciát. Szegény IT vezetőnek a fő a feje, hogy ő tudja azt, amit esetleg a főnöke nem, hogy azt a kis változtatásnak a bevezetése a rendszerbe, az borzasztó nehéz, mert annyira keszekusza az a rendszer, hogy az a kis változtatás, hogy nagyon-nagyon kiszámíthatatlan hatásokat idézhet elő. Jó, szoftveres folyamata. Most egy kicsit nézzük meg, okosodjunk. Tehát, hogy is néz ki a szoftverfejlesztésnek a folyamata. Ugye azt mondjuk, hogy vannak a követelmények, van a fejlesztés, és azt gondolnánk, hogy itt vége van a játéknak. Tehát még egyszer, valaki megmondja, hogy mit kell csinálni, a programozó lefejleszti, átadja, kész, vége, mindenki boldog. Akkor járunk az első release-nél, szakmai szövege, release-nél. És látjuk azt, hogy Isten igazából az élet a release után kezdődik. Tehát egy ténylegesen üzemelő rendszernél, amikor átadtuk az első változatát a rendszernek, az még nem a végét jelenti a sztorinak. Ott indul a sztori. Tehát folyamatos változtatásra, folyamatos módosításra van szükségünk, ezt hívjuk evolúciós fázisnak, tehát ez lenne a szoftver evolúciója, tehát amikor folyamatosan módosítjuk, fejlesztjük a rendszert, igen ám, de egy idő után annyira kuszává válik a rendszer az előbbiek miatt, hogy már nincs lehetőségünk arra, hogy további új funkciókat hozzá tudjunk a rendszerhez. Tehát amit tudunk csinálni, az, hogy korrekciókat csinálunk, tehát apróbb javításokat és esetleges adaptálásokat csinálunk. Ezt hívjuk karbantartási fázisnak. És amikor már ezt sem tudjuk megcsinálni, hát akkor nyugdíjba vonul a szoftver, és akkor kiselejtezik. Tehát mire kell törekednünk? Arra kell törekednünk, hogy ezt az evolúciós fázist megnöveljük. Tehát minél tovább olyan állapotba tartsuk a szoftvert, hogy még egy értelmes ráfordítással tudjunk tényleges fejlesztéseket tenni. Tehát erre kell koncentrálnunk, hogy az átadás után az evolúciós fázist próbáljuk kitolni. Tehát minél nagyobb időben legyen az evolúciós fázisban az adott szoftver. Hát... Igen, ez egy pessimista nézete az evolúciónak. Mi azért megpróbáltunk ettől egy kicsit optimistább képet a mai nap folyamán prezentálni önöknek. Oké, tehát a cél az evolúciós fázisnak a növelése. Mi áll rendelkezésre? Ugye, amikor az ember neki áll egy problémák, jó, de honnét indulhatok ki? Mi áll rendelkezésre a szoftverről? Azt gondolná az ember... hát a szoftverről nagyon sok minden áll rendelkezésre, ugye vannak specifikációi, ilyen dokumentáció, amolyan dokumentáció, és a többi. Felejtsük el. Sajnos az élet megint csak azt mondja, hogy ha egyetlen olyan igazi specifikáció, tehát az igazi, ami rendelkezésre áll egy szoftverről, a forráskód. Tehát a forráskód az, ami igazániból tükrözi a működő rendszernek a specifikációját. Nem tudom, persze nyilván, aki nem szoftverfejlesztő, ez a kijelentés annyira nem döbbenti meg, tehát nem nyúl rögtön a kötélhez. De ugye elviekben
egy szoftverről, egy jól fejlesztett szoftverről nagyon sok minden úgynevezett fejlesztési dokumentációnak rendelkezésre kéne állni. Tehát kezdve a specifikációtól, tervezéstől és a többi. És csak a végén lenne ott a forráskód. Ugye ez annyit jelenten, akkor sokkal könnyebben meg tudnánk érteni a szoftvernek a működését, hogyha ezek az úgynevezett fejlesztési dokumentációk a működő szoftverre összhangban rendelkezésünkre állnának. Sajnos az élet nem ez. Az élet az, hogy amiből ki tudunk indulni, az a forráskód. Tehát mi most amire törekedünk, az a forráskód minőségének a javítása. Még itt megállnék egy pillanat, ugye azt mondják, jó, de persze lehetne egy másik mód is. Ugye azt mondják, ha azt veszük észre, hogy elromlik a forráskód, tehát már nagyon, honnét veszük észre, hogy elromlik a forráskód? Ugye azt veszük észre, hogy egy picit változtatunk rajta, nagyon sok hiba keletkezik benne. Ez biztos jele annak, hogy a forráskódunk az elromlott. Ugye akkor azt mondhatnák, hát jó, van, akkor dobjuk ki azt a forráskódot, és írjuk újra az egészet. Megpróbálták sokan, hogy ezt a módszert követni, hogy amikor érezték, hogy már nagyon-nagyon rossz a minőség a szoftvernek, akkor kidobták, és újra írni az egészet. Megmondom őszintén, nem a programozása van a probléma. Azt programot meg lehetne írni. Amivel igazán volt probléma van az, hogy az úgynevezett üzleti tudás. Tehát ha veszünk például egy bankot, ahol mondjuk egy információs informatikai rendszer mondjuk 10 éve üzemel, tehát folyamatos fejlődéssel, annyi üzlet, úgynevezett üzleti tudás kerül abba a szoftverbe, hogy azt reprodukálni szinte lehetetlen. És ez a probléma, hogy azt nem látják be nagyon sokan, hogy mondjuk egy banknak, pénzintézetnek, de akár egy vállalatnak a sorsa nagy mértékben függ attól, hogy az az informatikai rendszer, ami alapján ön működik, hogy az megbízhatóan működik, és karban tudja tartani, tudja fejleszteni. Jó, hogy tudjuk megcsinálni ezt a javítást? Ugye az a célunk, hogy van egy szoftverünk, és ennek a minőségét szeretnénk javítani. Most megint tényleg nem valami nagyon bonyolult dolog. Tehát az a célunk, hogy azt veszük észre, hogy működik egy szoftverünk, és sok hiba keletkezik benne. És az a célunk, hogy ezt szeretnénk javítani. Ez járjon a fejükbe, amikor ezt mondtam. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ez a kérdés. Lényegében egy orvosi megközelítés kell. Tehát amikor valaki beteg, ugye azt mondhatnánk, hogy azt veszük észre, hogy a program nem jól működik, akkor beteg a program. Hát mit csinálunk, amikor beteg lesz valaki? Ugye akkor elküldjük laborba, hogy mérjük meg a laborját, mérjük meg bizonyos értékeit. A mérések alapján ezt fogjuk csinálni a forráskód minőség paraméterek, tehát mérjük a paramétereket. Ezeket hívjuk metrikáknak, és erre fogok majd beszélni, ha lesz még időm. A metrikák alapján diagnózist állapítunk föl, ugye a labor eredmények alapján egy diagnózist állítunk föl, hogy mi a baja a betegnek. Azután mit csinálunk? A diagnózis alapján úgy mondjuk, hogy átalakítjuk a szoftvert, ezt csúnya szóval refactoringnak hívja a szakma. Tehát megpróbáljuk úgy átalakítani a szoftvert, hogy azokat a veszélyes, minőségére problematikus helyeket átalakítjuk, és utána mit csinálunk? Újból mérünk, tehát újból elküldjük a beteget a laborba, hogy javultak-e az eredmények, javultak-e a mérés eredmények. Ennyire egyszerű. Tehát ennyire egyszerű a dolog elviekben. Jó, ez itt egy szoftverklinikának a sémája, tehát hogy nézne egy szoftverklinika. Csak nagyon-nagyon röviden, ugye kellenek hozzá olyan laborok, tehát mérőeszközök, itt lennének, hogy itt mérjünk. Erről a úgynevezett reverse engineering részéről a jelenlegi adásban nem sokat szokok mondani. Ennek az a célja, hogy a forráskódból megpróbáljunk előállítani egy kicsit magasabb szintű specifikációt, úgy szoktuk mondani, hogy tervezési dokumentumokat próbálunk előállítani. Ezek alapján történik a diagnosztika, és a diagnosztika alapján ugye a kezelés, és aztán utána ez mehet előről. Nyilván, hogyha az okosabb betegeknek van a úgynevezett prevenció, tehát megelőzés, tehát az, hogyha odafigyelnénk arra, hogy amikor a forráskódot változtatjuk, akkor erre olyan minőségi követelmények tegyünk eleget, ami nem rontja a szoftverkódot, akkor sok minden megelőzhető lenne. Jó, és akkor most ezek után ugye azt mondtuk, hogy a szoftvermetrikáknak mi a szerepe? Ugye az, mint egy laborban a mérés, tehát mint egy vérképben azok olyan adatoknak a szolgáltatása, ami alapján diagnosztizálni lehet azt a problémát, ami egy szoftverben előáll. Nos, nézzük, ugye azt mondtuk, ez a bácsi, aki ott szerepelt a medvével, ő mondta azt, hogy tulajdonképpen csak a mérés alapján végezhető el a szoftvereknek a minőségi javítása, a minőségi ellenőrzés. Igen, tehát mérnünk kell, de mit, mivel, hogyan? Eredetileg vannak olyanok, akik arra gondoltak, hogy hát igen, a szoftver minőségének a javítása, azt látjuk, hogy nem egyszerű probléma, de talán kísérletet lehetne tenni azzal, hogy a szoftvernek a gyártási folyamatát próbáljuk meg javítani. Kicsit ugye biztos hallottak már ilyenről, hogy a ISO, persze mindenki hallott, tehát amikor gyártunk valamit, mondjuk gyártanak egy autót, akkor nagyon szigorú előírások vannak arra, hogy milyen gyártási folyamatot kell betartani. Hogy azt, hogy milyen beszállítók, amiket, milyen lépésekkel kell gyártani ezt az autót. Ezt hívjuk úgy, amikor a gyártási folyamatot kell úgynevezett minőség biztosítani szépen. Miért ne csinálnánk meg ugyanezt a szoftverekre? Tehát itt is jön az ötlet, hogy hát próbáljuk meg azt csinálni, hogy a szoftvert, mint egy terméket, hát az is ez egy termék, és próbáljuk meg magát a szoftver gyártási folyamatot olyan ipari méretűvé, tehát szépen úgy szabályozni, hogy az alapján, az már biztosítaná azt, hogy a szoftver kód az jó minőségű lesz. Lehet javítani, csinálják is, van ISO szabvány, van az úgynevezett CMMI szabvány, csak az a probléma, hogy amikor meggondoljuk az egy autónál, egy autógyártásnak a gyártási folyamat végén viszonylag egyszerű dolgokat kell csinálni. A gyártó szalagon viszonylag egyszerű dolgot. A szoftvernél nem ez a helyzet. A gyártósor végén a programozó ül, és a programozónak bizony nagyon-nagyon bonyolult, nagyon összetett dolgokat kell csinálni. A programozó az mindig valahogy egy köztes lélek a szobafestő és a művész között. Tehát egy teljesen iparos nem lehet, tehát nem lehet annyira egyszerűvé tenni azokat a dolgokat, amit egy programozó csinál, hogy magával a gyártási folyamatnak a szabványosításával tudnánk egy teljesen jó minőségű szoftvert előállítani. Jó, a metrikáknak az osztályozásáról mondani egy pár szót, a folyamatmetrikák és a termékmetrikák. Folyamatmetrikákról ugye beszéltem, lényegében az, hogy a gyártási folyamattal kapcsolatos mérések, tehát ugye a szoftver gyártásról, a termékmetriká ugye meg benne van a neve, a magát a szoftvernek a mérésre, tehát a magával a szoftverből fogunk bizonyos számokat előállítani, gondolom már izgatottan várják, majd oda is érünk az előadásba, hogy milyen számokat fogunk előállítani. Jó, de először akkor azért beszéljünk pár szót a folyamatmetrikákról. A fejlesztés hatékonyságát mérő metrikák, tehát például ilyen, hogy egy programozó mondjuk havonta, vagy hetente, vagy naponta hány új programsort állít elő. Ez egy folyamat metrika, egy produktivitás metrika. Vigyázni kell vele, tehát nem mérjük, azt szoktuk mondani, ne ezzel mérjük a programozóknak a képességét, jóságát, hogy hány programsor tud előre, hiszen az előbbi példánál mondtam önöknek, ugye, hogy egy copy-paste programozó az nagyon gyorsan meg tudja növelni a produktivitását, tehát több száz sort tud előállítani egy óra alatt. Tehát vigyáznunk kell, ezt a produktivitás mérésre ne használjuk ezt a metrikát, ugyancsak egy ilyen folyamatmetrika a hibák száma. A kilolok az ugye az egy kerek szám, tehát az egy 1024 sort jelent. Jó, a metrikáknak a szerepe, ugye azt mondhatnánk főszerepe az, hogyha vannak mérési adatunk, akkor a menedzsmentnek a döntése, tehát a szoftverfejlesztésnek a menedzsmentjét lehet csökkenteni, illetve vannak úgynevezett baseline-ok, tehát alapértékek, amikhez lehet hasonlítani a fejlesztési költségeinket. Na és akkor már rá is térünk a termékmetrikákra. A termékmetrikák, tehát még egyszer, ugye azok a metrikák, amiket a forráskódból származtatunk. Tehát az az elképzelésünk, hogy van egy forráskód, valamilyen programozási nyelven megírva, és ebből bizonyos metrikákat számolunk. Tehát a metrika az mindig egy szám. Tehát számokat fogunk előállítani. Vannak az úgynevezett klasszikus vagy belső szoftvermetrikák, ezeket hívjuk, ez ilyen például a méret, tehát hogy mekkora egy szoftver, hány sorból áll, majd mindjárt visszatérünk, ez nem is annyira egyszerű néha ennek a meghatározása, komplexitás, a szoftvernek a bonyolultsága, csatolás, erről is beszélünk, és vannak az úgynevezett agregált külső metrikák, néha származtatott metrikáknak is szoktuk őket nevezni, amik inkább a menedzsment számára készülnek. Tehát ezek a belső metrikák ugye jobban a programozókat érdekelhetik, a származtatott metrikák pedig az a menedzsmentet érdekelhetik. Az ilyen úgy, mennyire karbantartható egy szoftver, mennyire tesztelhető, és a többi. Jó, a belső metrikáknak a csoportosításáról pár szót. Vannak a méretalapú metrikák, és akkor itt elérkeztünk egy metrikához, sajnos nem tudom kikerülni önökre, hogy bizonyos programozói információkat adjak, de igyekszünk nagyon lightosan csinálni ezt az információt. Tehát az, hogy öröklődés metrika, az öröklődés metrikához azt kell mondani, hogy az objektum-orientált programozás nyelvekre a sajátossága. Ezzel ugye nem mondtam valami színpadon, elkülönöm elmondani, hogy mi is ez az objektum-orientált programok, de olyan nagyon informálisan. Tehát a informatika hallgatók nem mosolyogjanak nagyon. Tehát amikor veszünk egy programot, akkor ugye az program sorokban áll a program. Na most egy program sorokban vannak, összeszoktunk, tehát ezeknek van egy szerkezete, tehát nem egy csak ilyen homogén valami, hanem megpróbálunk struktúrákat bevezetni, vagy nagyobb egységek. Biztos hallottak milyen, hogy szubrutin. Tehát azokat a részeket, amit sűrűn használunk, többször használunk a program során, azokat összeszoktuk fogni úgynevezett eljárásokban, metódusokban, régebben hívtuk őket szubrutinoknak. Tehát ezek az eljárások, metódusok, tehát gyakran használt ugyanazokat a funkciókat ellátó programsorokat eljárások szoktuk összefoglalni. Az osztály az meg még egy ennél nagyobb egység, ami pedig azt mondja, hogy azokat az eljárásokat fogja beskatujázni egy dobozba, amelyik azt mondjuk hasonló funkcionalitásokat valósítanak meg. Ezeket hívjuk osztálynak, az osztályokon belül vannak a metódusok. Ez abszolút nem egy korrekt elmagyarázás, csak körülbelül legyen egy víziójuk arról, hogy mit értünk osztályon. És az öröklődési metrikák, tehát mai programozási környezetben nagyon-nagyon használjuk, úgy is mondhatnánk, hogy uralkodóvá vált ez az objektum-orientált programozási stílus. Tehát mikor megpróbáljuk, egy kicsit hasonló a dolog ahhoz, hogy amikor belenéznek manapság egy autóba, ott se látnak már ilyen sok ilyen nagy drótokat, hanem vannak blokkok, és a blokkok között jól definiált interfészek. Hát valahogy a programozók is megpróbálnak így programozni, hogy blokkok, ezek az osztályok, és a blokkok közötti jól definiált interfészekbe próbálnak gondolkodni, és az öröklődés metrikák tulajdonképpen az osztályok közötti kapcsolatokra utalnak. A másik metrika, erről majd sokat fogunk beszélni, az a komplexitás, mert ez egy nagyon-nagyon fontos metrika. A kohéziós és a csatolási metrikák szintén az osztályok között vannak értelmezve. Egy kicsit beszélgetünk az úgynevezett copy-paste metrikáról, illetve a kódolási minőség metrikákról. Méretmetrika. Hát ugye látják, hogy Bill Gates, ugye a Microsoftnak az atya, egy kicsit szkeptikus volt ezzel a méretmetrikával. Tehát ugye azt mondta, hogy azért egy igaz működő szoftvernek a jóságát nem az határozza meg, hogy hány sorból áll, hanem valami más, tehát a lelke van annak a dolognak. Line of code ugye az a sorok száma. Mi a probléma a mérettel? Ugye az, hogy hány sorból áll egy program, az nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen programozási nyelven programozunk, nagyon függ attól, hogy milyen stílusban programozunk. Van, aki nagyon hosszú programsorokat ír, sok mindent beletesz a sorba, van, aki néhány karakteres sorba. Tehát ilyen értelemben az, hogy mennyi sorból áll egy program, az azért nem adja meg azt, hogy az igazi méretét. Ezért szokták néha használni a logical lines of code, tehát amikor azt mondjuk, hogy kidobjuk az üres sorokat, kommenteket, és csak azt nézzük, melyik a ténylegesen értékes sorokat számoljuk, ez adja az ELOC, a logical lines of code. Szokták az osztályoknak a számát, illetve az attribútumok számát is vizsgálni. Jó, tehát, hogy mondtuk, nagyon sokan esküsznek arra, hogy Isten igazán, tehát maga a méret az, ami mindent meghatároz. Tehát azt mondjuk, ha egy nagy program az veszélyes, tehát az a sok probléma van, kis programban meg nincs veszélyes. Nagy osztállyal sok baj van, kis osztállyal nincs baj. Tehát főleg idősebb programozók hajlamosak ezt egy kicsit túl értékelni. Azért a vizsgálatok azt mutatták, hogy igen, a méretmetrika az sok információt hordoz magába, de nem mindent. Majd erre mutatok később egy szlájdot, ahol azt mutatnak, hogy vannak fontosabb metrikák. Vannak olyan metrikák, amik jobban jelzik egy rendszernek a romlását, mint mondjuk egy túlságosan megnövekedett méretmetrika. Jó, és már is elérkeztünk egy nagyon fontos metrikához, a komplexitás, ami már nem triviális. Itt most már egy kicsit föl kell kötni azt a bizonyos, tehát hogy megértsük, hogy mi is ez a metrika. Tehát itt most egy kicsit matekozni fogunk, nem nagyon, csak egy icipicit. Tehát az, hogy mi is ez a komplexitás metrika, de próbálják megérteni, mert ez egy fontos dolog. Nos, miről is van szó? Tehát amikor írunk egy programot, ugye egy programnál, a program nem olyan, hogy csak egymás után folyamatosan végrehajtott utasítások vannak. A programban vannak elágazások is. Vannak ilyen, hogy év utasítás. Ugye, tehát amikor végrehajtunk egy programot, abban vannak olyan utasítások, hogy azt mondjuk, hogy megkérdezünk, hogy ha valami ilyesmi, akkor ezt hajtsad végre, ha meg nem olyasmi, akkor azt hajtsad végre. Tehát vannak elágazási utasítások egy programban. És ugye azt mindenki el tudja képzelni, hogy veszek egy mondjuk egy 100 utasításról álló programrészletet, és veszem azt, amilyen csak egymás után következnek az utasítások, és veszek ugyancsak egy 100 utasításról álló programrészletet, aminek tele van tűzdelve ilyen if-then elágazó utasításokkal, hogy az utóbbit az ránézésre, hogy ez jóval bonyolultabb. Tehát azt mondjuk, ha arra gondolnánk, hogy nekünk végig kellene járni az összes lehetséges utat, akkor ugye még az első esetben egyetlen egy úttal végig tudott menni az összes utasításon, tehát hogy nincs elágazás. Itt viszont ugye nagyon-nagyon sok utat kell, nagyon lehetséges, mint egy labirintusba kellene bolyunknak ahhoz, hogy az összes lehetséges utat bejárjuk. Hát a komplexitás az lényegében ezt vizsgálja. Tehát azt nézd meg, hogyha magát a programnak a szerkezetét, a végrehajtási útvonalakat, a lehetséges végrehajtási útvonalakat egy gráffal reprezentálnánk, a komplexitás metrika azt vizsgálja meg, hogy azt akarja nekünk mutatni, hogy azok a gráfok, végrehajtási gráfok, amelyekben sok if utasítás van, azoknak a komplexitása az nagyobb lesz. Tehát azokat nehezebb megérteni, nehezebb tesztelni, mint azokat az eljárásokat, még egymás után szekvenciálisan végrehajtott utasításokból állnak. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon értékes metrika. Ezt mutatja tulajdonképpen az a képlet, amivel lehet számolni. Tehát, hogyha ezt a program végrehajtási gráfot tekintjük egy gráfnak, és abban benne van az élekszáma, a csomópontok száma, illetve az összefüggő komponens, most az összefüggő komponensről ne foglalkoznak, az általában az egyet jelent, mert itt mindig összefügg minden, mindennel. Tehát akkor azt mondanám, ha veszünk egy ilyen példát, és akkor rögtön mindjárt megértik, ez a példa, itt vajon milyen utasítás lehet? Most persze ezt mondom. Ugye ez egy elágazó utasítás, látják, ugye, mert két fele tudunk menni. Tehát az egy elágazó utasítás, utána végrehajtunk az egyik egy utasítást, végrehajtunk egy másikat, elérkezünk egy közös csomóponthoz, ott megint milyen utasítást hajtok végre, informatikusok ne szóljanak, if utasítást. Ugye, tehát ez megint if utasítás, mert elágazunk, tehát két fele megyünk, megint if utasítás, és a végén ideérünk. Jó, ez egy végrehajtási gráf, lehetséges végrehajtás. Mennyi ennek a komplexitása? Na, segítünk. Ugye a lehetséges útvonalak száma az, hogy négyféle úton tudok végigmenni ezen a gráfon, ugye ez nem egy olyan ördöngőség, hogy elindulok erre, ugye eljövök idáig, akkor így döntetek, hogy megyek erre, az egy út. Utána eljövök ide, elmegyek erre, az két út, utána eljövök ide, az három út, eljövök ide, ugye követik, az négy út. Tehát négy lehetséges út van az, hogy ez bejárjam ezt a gráfot. A szükséges tesztesetek száma, amivel nekünk le tudjuk tesztelni az összes lehetséges utat, az kettő, erre majd mindjárt visszatérek. A komplexitása ugye ennek a gráfnak, amit az pedig mennyi lesz? 3. Ugye, mert az élek száma az mennyi? Az 8, 8 minusz 7 plusz 2 az 3. Ugye ezt mindjárt ki is írja nekünk. A élek száma 8, csúcsok száma 7, az összefüggő komponensek száma 1, és ezt kapjuk meg a komplexitást. Itt azt tudjuk mondani, hogy ez a komplexitási érték, ez alulról becsülő a lehetséges futtatható útvonalak számát, és felülről becsülő a minimálisan szükséges teszt esetek számát. Tehát ugye ez a komplexitás nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy amikor van egy ilyen eljárásunk, hogy azt mennyit kell tesztelnünk. Tehát még egyszer, hogy ahhoz, hogy az összes lehetséges utat bejárjuk, az nyilván egy komplexebb eljárásnál sokkal több teszteset kell, mint egy egyszerűbb eljárás esetében. Ugyancsak a változáskezelésnél ez a metrika azt mondja meg, hogy amikor egy komplex eljárást kell megváltoztatnunk, az sokkal nehezebb megértenünk, mint hogyha egy kevésbé komplex eljárást kell megérteni. Bizonyos esetekben ettől eltérhetünk, ez már megint csak egy technikai dolog, hogy vannak olyan programszerkezetek, ez most a Whitefield-eknek szól, amit most mondok, tehát hogy ők is kapjanak valami újat. Tehát amikor veszünk egy switch, egy többszörös elágazó utasítást, ugye azt mondjuk, hogy ugye elindulok, elágazok, mondjuk van egy 100, utána visszamegyek egy közös nódba, akkor ennek a komplexitása nagyon nagy lesz, mert sok él van benne, és viszonylag kevés csúcs. Viszont ez a szerkezet, ez egy jó szerkezet, és még egyszer elágazok, visszamegyek. Elviekben a megkép komplexitása nagy, ugyanakkor mégis egy átlátható szerkezetet tud okozni. Tehát ez az, ami azt mondani, hogy jó a megkép, de néha-néha felül kell bírálni ezt a számot is. Jó. Az osztályoknak, ugye az osztályok az objektumorientált osztályoknak a komplexitását, azt pedig úgy számoljuk ki, hogy egész egyszerűen vesszük a benne szereplő metódusokat, és azoknak vesszük a komplexitásának az összegét. Jó, kohéziós metrika, erről egy picit nem beszélni, mert az időm az elég halad, inkább beszélek a csatolási metrikáról, mint egy nagyon-nagyon fontos, ezt megígértem önöknek, hogy erről fogok mesélni, hát íme meg is teszem. A csatolás. Ez egy nehéz metrika. Tehát ez a csatolási metrika, ez azt mondja meg, hogy tulajdonképpen, ha most nagyon vulgáris szeretnék azt mondani, hogy egy osztály mennyire van összedrótozva más osztályokkal. Tehát az összedrótozás most az úgy értik, hogyha egy program rész az hív, tehát itt vannak ezek a blokkok. És ugye ennek a blokkoknak az lenne a lényege, hogy az egy blokkon levő dolgok azok egymást hívogassák, de nem nagyon hívogassanak másokat a kívülről. És hogyha egy osztály nagyon sok dolgot, nagyon sok másik osztályában van összeködve, hívásokon, illetve úgynevezett adatkapcsolatokon keresztül, akkor azt mondjuk, hogy ennek az osztálynak nagyon nagy a csatolási metrikája. Ez ugye annyit jelent, hogy ő sok osztállyal van összedrótozva. Miért lesz ez baj? Ugye? Miért lesz ez baj? Mert ha valahol változtatok valamit, akkor az hatással lesz erre az osztályra. Tehát valahol hiba keletkezik, hatással lesz az osztály. Tehát az ilyen osztály sérülékenyé válik. Tehát ez a CBO érték, ez a metrika, ez egy nagyon-nagyon fontos információ számunkra, hogy igen, az ilyen osztállyal vigyázni kell. Ez az osztály ez jobban hibára hajlamos, mint a más osztályok. Ezt hívjuk ezt a CBO-nak, egy úgynevezett csatolási metrikának. Ugye egy osztály csatolva másikhoz használja annak attribútát vagy metódusát. Egy példaként mondom, hogy csináltunk egy kísérletet, Mozilla, persze használják, ugye nyilván használják sokan ezt a Mozillát. Ez egy jó nagy program, ami áll a 3000 osztályból, és azt csináltuk, hogy analizáltuk ezt a szoftvert, megnéztük azt, hogy van egy úgynevezett hiba adatbázis, a Bugzilla, tehát amikor egy hibát észleltek ebbe a szoftverbe, mindig följegyezték, és megnéztük azt, hogy a hiba, tehát melyek voltak azok az osztályok, amelyekben legtöbb hibát találtak, egy hosszú periódusban, több éven keresztül néztük ezt a Bugzillát, földolgoztuk, és megvizsgáltuk azt, hogy ezeknek az osztályok, tehát amikben sok hibát találtak, tehát az évek során, azoknak melyik metrikája volt nagyobb, mint a többiek. Tehát nem tudom, érték a kísérletnek a lényeget. Tehát lényegében megnéztük azt, hogy tehát hány hiba volt, tehát mondjuk vettük egy 5 éves periódust, és megnéztük, hogy ott volt 3000 az osztály, hogy az 5 év alatt az egyes osztályokban hány hibát találtak, hány hiba keletkezett. Jó? Ez egy szám, ugye ez is egy metrika. Minden osztályra ott volt egy szám. És utána az osztályokra kiszámítottunk különböző metrikákat, komplexitás, méret és sokat, és megnéztük azt, hogy ezek metrikák közül melyik az, ami leginkább korrelál a hibás metrikákkal. Nem nagyon tudom másképp mondani. Tehát melyik az, ami leginkább jel, tehát hogy egy metrika nagy egy osztálynál, akkor valószínűleg az egy hibás osztályt fog jelölni. Na mit gondolnak, melyik volt az a metrika, ami leginkább korrelált? Na persze, hogy melyik volt, hát a CBO. Tehát ugye az a csatolási metrika volt, messze ő volt a legnagyobb, nagyon sok vizsgálati módszerrel megnéztük, és minden vizsgálati módszernél azt találtuk, hogy a CBO, tehát a csatolási metrika volt a leginkább az, amelyik a problémás osztályokra rámutatott. Tehát az, ami mutatta azt, hogy ezekkel az osztályokkal valami probléma lehet. Jó, tehát a magas csatolási érték a legveszélyesebb a hibák szempontjával, az ilyen osztályok sérülények, és ez tényleg ez nagyon nagy eredmény volt, olyan értelme, hogy nagy nemzetközi érdeklődés váltott. És tanúság, csak indokolt kapcsolatokat szabad létesíteni. Most a szoftverről beszélek. Jó, a hibák javítási költségére most nem, nézzünk egy kicsit még más metrikákat, a klón metrikák, klónok. Mik a klónok? Hát ugye erről egy kicsit már érintettük. A klónok azok a másolatok tulajdonképpen, amik a copy-paste programozás eredményeként keletkeznek. Ugye amikor copy-paste-tel dolgozom, kimásolom, átteszem, picit változtatok rajta, akkor létrejön egy klón példány. Miért veszélyes ez? Ugye mondtuk azt, hogy azért, mert ott egyik helyről átteszek egy másik helyre olyan, aminek semmi köze oda. Veszélyes azért, mert ha jön egy szerencsétlen programozó, és meg akarja, tehát aki nem ért, meg akarja érteni a programot, ugye, mert valamit változtatni kell neki, akkor nézi azt, hogy hát miért van ott, nem kéne neki ott, és próbálja napokat, heteket ölt esetleg arra, hogy olyan kódrészleteket próbál megfejteni, aminek semmi köze a program tényleges működéshez. Másik probléma nagyon gyakran jelentkezik, hogy ugye volt egy kódrészlet, átmásoltam egy másik helyre, közben rájövök, hogy aha, itt kéne valamit változtatni, kijavítom, de azt a változtatást nem viszem tovább a klónozott példányba, és ott jelentkezik egy hiba. Tehát a klónozás, a copy-paste programozás egy nagyon-nagyon komoly problémát jelent a szoftver minőség szempontjából. Jó, az, hogy hogyan tudunk klónokat azonosítani, persze az nem egy egyszerű dolog, tehát az egy elég bonyolult, nagyon nehéz, nagyon a bonyolult algoritmusokkal, de meg lehet csinálni. A klón lefedettség azt mutatja meg, hogy egy adott programnak hány százaléka áll elő ezzel a copy-paste programozással. Volt alkalmunk, hogy megnézzünk a gyakorlatban üzemelő igazániból éles nagy rendszereket, és döbbenetes mértékű klónokat, százalékokat lehet találni, tehát 30-40 százalékos klón lefedettségeket lehet látni, ami tragikus méret. Tehát azt kell mutatni, hogy maga az üzemelő kódnak a 30-40 százaléka az lényegében a copy-paste-tel keletkezett kód, ami egy borzasztó nagy veszélyt jelent a programüzemeltetése szempontjából. Jó, pár szót még mondanék az úgynevezett származtatott metrikákról, az agregált metrikák. Ugye ezek, amik az alapmetrikákból tudjuk előállítani különböző modell segítségével, ezek, amik elsősorban a menedzserek számára jelentenek információt, hogy milyen állapotban van az illető szoftverrendszer. Jó, itt a metrikák, itt vannak ugye az alapmetrikák, vagy a belső metrikák, itt pedig az egyes úgynevezett származtatott metrikák, és ez a tábla mutatja a közöttük levő kapcsolatot. A jelenlegi kutatások, tehát milyen kutatások folynak ezen a területen, tehát hová koncentrálunk, mi az, amit szeretnénk nézni. Tehát az új paradigmának megfelelő metrikák, sok metrika van, tehát több száz metrikát definiáltak már ezen a területen, de még manapság is próbálkozunk új metrikáknak az előállításával. Csak egy érdekesség, nem tettem ide a szlájdot, de az elmesélem önöknek. Tehát ugye eddigi metrikáinkat az által mindig a programkódból állítottuk elő. Igen ám, de nagyon gyakran, és mondjuk csak a programkódot, de a programkód mellett ugye van még nagyon gyakran úgynevezett komment, tehát megjegyzés. Tehát amikor a programozó írja a programot, akkor bizonyos szöveges információt oda tesz, hogy ez az eljárás ezt és ezt és ezt csinálja. És hogyha veszük azt a fáradtságot, hogy nem csak a programkódot elemezzük, nem csak azt analizáljuk, hanem a programkód mellett levő úgynevezett természetes nyelvű információt is próbáljuk elemezni, ebből a természetes nyelvű elemzésből is nagyon sok érdekes kapcsolatot tudunk földeríteni a program kód között. Tehát ez is egy érdekes metrika lehet a továbbiakban. Jó, a metrikákon alapon modelleket építünk, és monitorozó rendszereket fejlesztünk. A monitorozó rendszeren valami olyasmire gondoljanak, hogy például megnézzük azt, hy melyek azok a azok az eljárások, milyen az eljárásoknak az eloszlása még kicsi komplexitással rendelkezés, és hol vannak azok, melyik nagy komplexitási értéket. És hogy itt ezek, akkor egy mozdulatot meg tudjuk keresni a program kódba azokat az eljárások, amelyek nagy komplexitásúak. Egy úgynevezett timeline-on, vagy tehát tendenciát is tudunk nézni, hogy hogyan változik mondjuk egy komplexitás, vagy hogyan változik egy mérete a kódnak. Jó, és akkor összegzésként el kell mondanunk, hogy a szoftverek minősége az a változtatások hatására romlik. A tesztelés önmagában nem oldja meg a problémát. Tehát ugye miért nem oldja meg? Változtatok, tesztelek, de a következő változtatásnál ugye már még több tesztelést kellene végeznünk, és ez nagyon nagy költséget jelent. Látjuk azt, hogy mivel a szoftvereknek egyetlen hiteles specifikációja a forráskód, tehát a forráskód alapon metrikákra kell koncentrálnunk. Jó, áttekintettük a komplexitás metrikát, mint az egyik legfontosabb metrikát, a csatolási metrikát, illetve fölhívtuk a veszélyet a magas klón lefedettségre is. Tehát amit meg kell tennünk, hogy folyamatosan kell monitoroznunk a minőségi metrikákat, a problémás struktúrákat módosítani kell, és modelleket kell kidolgoznunk a származtatott metrikákra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Szó volt a programok módosításáról, tehát hogy előbb-utóbb bele kell nyúlni a programba. Ez egy kulcskérdés, hogy valakinek más programba kell belenyúlni. Tehát rágon is borzasztó, hogy valaki teljesen más gondolkozás embernek akár hibát kijavítani, milyen védekezési mód van. Magam részt úgy gondolnám, hogy kommentet írni minden sor után, vagy akár dátumot, ez már a szélsőséges eset.
Igen. Tehát itt az a probléma, amit föl kell kérdés, hogy olyan kódrészbe kell változtatni, amit nem én ütöm. A programozóknak ugye ez egy örök problémája, hogy a saját kódját abban még valahogy elboldogul, de oda megy mondjuk egy új helyre, és azt a feladatot kapja, hogy na, itt ezt az új funkcionalitást be kell, tehát egy adott rendszer meg kell végezni. Ugye ez a probléma. Most a cégek, hogy ezzel hogyan tudnak ezen védekezni, erre egy módszer lehet az, hogy bevezetnek egy úgynevezett egységes kódolási stílust. Tehát megpróbálják azt a követni, hogy egy cégen belül, tehát a szoftverfejlesztő cégek kialakítanak egy olyan kódolási stílust, tehát például olyan kommentezési, változó elnevezési layout, tehát egy stílust bevezetni, amely segíti azt, hogy nem általam kifejezett szoftvert, és egy másik programozó könnyebben meg tudja érteni. Tehát egy tipikus segítség lehet arra, hogy egy cégen belül, egy szoftveres cégen megpróbálunk egy standardizált, egy szabványosított kódolási stílus bevezetni. Ezzel tudjuk segíteni azt, hogy a másik kódját is meg tudjuk valamennyire érni.
Ha a szoftverek minősége folyamatosan romlik, akkor szabad-e egy autó fékberendezését szoftverre bízni? Ha már említette az elején.
Ez nem kérdés, hogy szabad-e, ugye arra bízták, szóval tehát most már ez a dolog eldőlt, szóval tehát ugye most arra bíztuk. Tehát jelenleg ugye már az autókban, amikor rálépünk egy fékre, akkor egy szoftverrel kezdünk el üzemelni, hogy tényleg ráléptél arra a fékre. Tehát sajnos ez így van, hát nem sajnos ez van. Azt azért látni kell, hogy az ilyen kritikus helyzetekben megpróbálunk úgynevezett formális módszereket is használni. Tehát megpróbálunk olyan szoftverkódokat a kritikus helyre betenni, amelyeknek a helyességét formális módszerekkel lehet bizonyítani. Tehát az ilyen típusú megoldásoknál, tehát egy nagyon-nagyon megbízható, tehát a Magma egy nagyon-nagyon megbízható szoftver működik általában. Frissítés az van, de volt alkalmunk egy ilyen autógyártó cégnek, aki pont ilyen közelebb kapcsolatba került, és maga a kor, tehát az a mag, ami ezeket, az a kritikus részvezeti, az évek óta nem engednek, tehát tűzzel vassal védik, nem engednek egy sort se beleérni. Tehát az annyira körbe védik, hogy nem engednek hozzányúlni. Tehát az, ami ezt a nagyon kritikus részek volna. Tehát pont a változtatások miatt egyszerűen nem engednek hozzányúlni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Pluhár András, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docense tartja meg az Adatbányászat lehetőségei és modellezés hálózatokban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!